És folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is Fazekas Gergely zenetörténész. Világszínvonalú a magyar zene oktatás?
Hú, egyik provokatív kérdés a másik után.
A végére hagytam.
Igen, igen, igen. Vagy síralmas, ugye ez a kérdés.
Az...
Igen.
Még csak nem is erre céloztam.
Igen, igen.
Bár most egyébként most egy eredmény, hogy a nem tudom milyen rangsorban előkelő helyet foglalt el a Zeneakadémia. Én nem tudom megítélni, hogy ez pontosan mit jelent. Abszolút laikusként kérdezem, hogy ugye lehetett hallani, hogy a Zeneakadémia az a világ legjobbai között van. Most ez hogy áll?
Hát nem értem. Köszönöm, hogy ezt szóba hoztad. Én erről a ugye most ez a legújabb rangsor, ami kijött, ugye ebben milyen területenként rangsorolják az egyetemeket, tehát nyilván a tudomány egyetemeket, meg a művészeti egyetemeket nem egy bugyorba rakják, és ugye az jött ki, hogy a magyar egyetemek közül az egyetlen a Zeneakadémia, ami az első 30-ba került, mert hogy 22. lett. Én két dolgot gondolok erről, az egyik az az, hogy ez nagyon jó, tehát hogy ez egy szuper visszajelzés, hogy még mindig tartja magát a Zeneakadémia. A másik, amit gondolok, hogy valójában ezeknek a rangsoroknak semmi jelentősége nincsen. Politikailag van jelentősége, tehát mondjuk annak szerintem van jelentősége, hogyha egy fenntartó elvárja, hogy egy egyetem kerüljön be az első 30-ba, és az egyetem bekerül az első 30-ba, akkor szerintem ez egy tök jó dolog, és akkor nagyon bízom benne, hogy a fenntartó ezt valamilyen módon majd kifejezi az örömét, hogy a Zeneakadémia az tényleg teljesítette ezt a miniszteri elvárást, mégpedig elég gyorsan. Másfelől viszont azt gondolom, nagyon egyetértek a Zürichi Egyetemmel, amin pár héttel ezelőtt kilépett ezekből a rangsorokból. Ugye ezek a rangsorok úgy készülnek, hogy az egyetemek adatokat szolgáltatnak. Ugyanis ezek a rangsorok, ezek ugye ilyen rangsorkórságot teremtenek az egyetemi vezetésekben, meg miniszteri fejekben, és azt gondolják, hogy attól jó egy egyetem, hogyha ilyen rangsorokban az élen van valahol. De nem ettől jó egy egyetem. Egy egyetem attól jó, hogy intenzíven együtt dolgozik egy tanár, meg egy diák. Tehát mondok egy konkrét példát. Szerintem, és a diákjai szerint is, az egyik legjobb zongora tanár ma Magyarországon, de lehet, hogy a világon Kemenes András. Kemenes András nevét szerintem nagyon kevesen ismerik, mert ő nem egy koncertező művész. Most ugye, ha ő neki teljesítenie kell azt, hogy ő hány koncertet adjon egy évben, mert akkor kerülünk föl a nem tudom milyen listára, vagy van egy zseniális zenetörténet professzor, aki elképesztően jó tanár, de ilyen-olyan okokból nem publikál szaktanulmányokat, mit tudom én miért. Akkor ha az az elvárás, hogy ő tanulmányokat publikáljon, akkor két dolog történhet. Az egyik az, hogy frusztrált lesz, a másik az, hogy a tanítási idejéből, energiájából ezeket tanulmányokra fogja fordítani, tehát rosszabbul fog tanítani. Tehát lehet, hogy a rangsorban előrébb fog lépni az intézmény, de maga az oktatás lejjebb fog esni. Tehát, hogy az én ideálom szerint a zeneoktatás az egy nagyon személyes ügy tanár és diák között, és nagyon nehéz megmondani szerintem azt, hogy egyrészt, hogy mit jelent a világszínvonal, másrészt meg azt, hogy akkor ezen belül a Zeneakadémia hol van. Azt látom a Zeneakadémia oktatójaként, hogy ugye én most már, hát mióta tanítok minden évben, megkapok egy teljes klasszikus zenész évfolyamot, tehát a jazz meg a népzene szakosok azok külön kapják a zenetörténetet, és az összes többi klasszikus zenész hallgató meg egybe, és akkor én szoktam tanítani az első évfolyamot. És nekem az a tapasztalatom, hogy mondjuk van 100 diák egy évfolyamban, amiből 10 általában fantasztikus. És általában azok, akik a zenetörténet órán is látszik a tekintetükből, aztán látszik a vizsgán, ha esetleg hozzászólnak. Van nem tudom én, 50, aki nagyon jó, vagy jó, és akkor van a maradék, aki meg nem, aki meg gyengébb.
Az 40.
Hát valamennyi. Most mit tudom én, nem biztos, hogy pontosak ezek a számok, de így nagyságrendileg. És az látszik, hogy az a fajta színvonal, tehát zeneelméleti, zenetörténeti tudás, lehet, hogy hangszeres tudás is, ezt kevésbé tudom megítélni, amivel belépnek a rendszerbe a Zeneakadémián, az a gyengébbek körében, meg még a középen lévő körében is lejjebb ment. De ugye, hát ez megint csak egy tulajdonképpen egyrészt általános trend, tehát Nyugat-Európában sincs ez másként, tehát ott még kevesebbet tudnak a hallgatók a zenetörténetről, mondjuk, vagy a zeneelméletről, és ezt azért is tudom, mert külföldi hallgatókat is szoktam tanítani. Másfelől meg nem csak nemzetközi trend, hanem tulajdonképpen ez egy kultúrpolitikai hát döntés is, hogy mennyit szánok az alapfokú, meg középfokú zeneoktatásra, tehát lehet a Zeneakadémiát kritizálni azért, hogy csökken a színvonala esetleg ennek a középhadnak, na de hát azért csökken, mert hogy akik bejönnek a rendszerbe, azok nem kaptak meg egy csomó mindent, amit korábban esetleg megkaphattak. De a top, a krém, azt szerintem ugyanolyan. Tehát, hogy én nem érzem azt, hogy az elmúlt 10 évben ne lett volna mindig ott az a néhány diák, aki szerintem mindig is a legfőbb letéteményese volt a Zeneakadémia hírnevének. Tehát, hogy azért ezt nagyon fontos tudni, hogy egy Juilliard School of Music, aki mondjuk a top ebben a kategóriában, ugye oda nagyon nehéz bekerülni, nagyon sok pénzbe kerülve, vannak persze ösztöndíjak, stb. De onnan is általában csak a krém az, aki igazán ismert lesz. Tehát szerintem ennek az a természete ezeknek a zeneoktatási intézményeknek, hogy a krém az, aki aztán a hírnevéért kezeskedik egy intézménynek, és a nagyobb tömeg az pedig megadja ennek az alapját, amiből ki tudnak ugrani a többiek. És nyilván ugye az egy nehézsége ma a Zeneakadémiának, hogy hát nagyon, nagyon nyitott a világ, tehát hogy bárki elmehet külföldre, és adott esetben még olcsóbban is tud tanítani, vagy olcsóbban is tud tanulni, mint mondjuk ha a Zeneakadémiára fizetős képzésre veszik fel, de hogy ezek megint nem a Zeneakadémia dönt arról, hogy mennyibe kerüljön a képzés, vagy szóval ez nem csak egy ilyen intézményen belüli döntés. Szóval, hogy én azt érzem, hogy az egész klasszikus zenei világban van persze egy ilyen szűkülés, tehát ez, amiről az elején beszélgetünk, hogy szerintem ez a szubkultúrává alakulásnak a valamelyik fázisában vagyunk, és ebben a helyzetben szerintem nagyon fontos gondolkozni a Zeneakadémiának, meg minden művészeti felsőoktatás intézménynek abban, hogy a magas kultúrát hogyan tudja elhelyezni ebben a nagyon megváltozott kulturális térben. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy egyszer csak majd úgy döntenek, hogy legyen kevesebb hallgató, de azok nagyon kimagaslóak legyenek, és akkor ez egy ilyen kis ékszerdoboz. De szerintem nagyon fontos, hogy akkor viszont máshova fölvegyék azokat a zenészeket, akikre nagy szükség van. Tehát kellenek jó énektanárok, kellenek jó zenekari zenészek, tehát hogy nem lehet mindenki, nem tudom én, Kocsis Zoltán, vagy Siff András, vagy Ránki Dezső, vagy nem tudom, a fiatalabbak közül is sorolhatnék nagy neveket. Szóval, hogy én nem érzem azt se a diákjaink esetében, se az oktatóink esetében, hogy ne lenne meg az az X számú diák és oktató, aki ugyanazt a színvonalat képviseli, mint a világ elitje. És persze, hát minden intézmény nagyon sok gonddal küzd egyébként, és azt azért hadd tegyem hozzá, hogy hát azért ugye a tanári fizetés per pillanat az ugye olyan összeg, ami Nyugat-Európában, akikkel elfben mi egy ligában játszunk, konkrétan értelmezhetetlen. Tehát én most részt vettem egy svéd kutatási projektben, ahol a pályázathoz, talán 2 évvel ezelőtt adták be, be kellett adni a minden résztvevőnek, több országból jöttünk, a fizetését, hogy akkor ugye ezt az összeget kérik a résztvevő kutatóknak, és amikor elküldtem a fizetésem, akkor visszaértek, hogy ez tényleg? Mert hogy...
Lehagytál egy nullát?
Hát valami. Igen, nem, hogy azért lehet, hogy ők többet írnának be ebbe a pályázati anyagba, mert hogy ez azért... Szóval, hogy azért ez egy ilyen nagyon... De valószínűleg a Zeneakadémiának ez volt mindig is a varázsa, hogy egy ilyen nagy küzdelemben dolgozunk, és ugye mi az, ami ott tartja azt, aki a Zeneakadémián tanít? Nyilvánvalóan nem a pénz, hanem az, hogy a szívünk és a lelkünk ott van. És ez szerintem átragad a diákokra is. Egyébként mondjuk egy másik példát, ami nekem ilyen nagyon jó élmény volt. Most ünnepeltük anyukám 70. születésnapját pár napja, és szerveztünk egy nagy bulit a család, és el akartam hívni a Róman Dittát, aki nekem nagyon jó barátom, egy nagyszerű csellista, és fölhívtam, hogy nem tudsz eljönni, és mondta, hogy fú, pont nem érek rá, hát mondom, de akkor mindenképpen egy Bach cselló szvitet szeretnék, ha azt megszólal, nagy pár tétel, anyukám szülinapján, és akkor ajánlott egy diákot, aki az ő növendéke, És akkor ez egy ilyen nagyon szép is egyébként, hogy akkor nem a Ditta játszik, hanem egy diákja, és annyira gyönyörűen játszott, tehát hogy most nyilván ez egy nagyon emelkedett, meg ilyen megható pillanat, de hogy zeneileg is annyira szép volt, hogy azon gondolkoztam, hogy jó, lehet, hogy a Ditta a legjobb diákját küldte, de ha ez a szint, vagy ez a szint is van a Zeneakadémián, akkor azért olyan nagyon nagy baj nincs.
Ez a tendencia, akkor ez olyan tendencia, ami a világ egész évben megfigyelhető. Tehát nincs rosszabb állapotban, helyzetben a Magyar Zeneakadémia, hogyha a tekintetbe veszünk, hogy mondjuk Németországban, vagy mit, Angliában milyen a helyzet.
Hát abban az értelemben szerintem, nem tudom, ezt nyilván most így kijelenteni nagyon merész lenne, mert nem ismerem mélységében a többi diákot, de hát azért azt gondolom, hogy egy tényleg egyrészt van egy ilyen általános trend, hogy mindenkinek nehéz most, aki klasszikus zenét tanít, tehát bárhol is vagyunk, és szerintem abszolút értékben sincs szégyenkezni valunk, és azért tényleg, szóval tudom, hogy ez most ilyen nagyon rugózás ezen, de hogy azért marha nehéz ám összevetni olyan egyetemeket velünk, ahol sokszorosát keresik a tanárok, mert ugye részben, tehát nekem folyamatos lelkiismeret furdalásom van bizonyos csoportjaimmal szemben, hogy nem tudom átküldeni nekik időben az anyagot, meg nem tudom, mert szétszakadok az egyéb munkáimba, hogy egy jó életszínvonalon tudjak élni a családommal. Most ha ugyanezt az energiát, mindent a Zeneakadémiára tudnék fordítani, akkor és az összes többi kollégám pont ugyanígy él, akkor egészen más lenne a működése az intézménynek. De közben meg lehet, hogy ennek meg van egy ilyen felhajtó ereje, amivel nem akarok tippeket adni a kultúrpolitikának, hogy akkor hagyja így a rendszert, mert ez adja meg a, hogy aki viszont ott tanít, az tényleg szívvel, lélekkel tanít, mert a pénz az kiöli a lelkesedést.
A pénz nem boldogít.
Igen, tehát a pénz persze nem boldogít, de hát azért, ahogy a Woody Allen mondja, ugye jobban szeretem a hogy is van, hogy a pénzt jobban szeretem, mint a szegénységet, már csak anyagi szempontból is.
Igen. Mondhatnám, hogy beszélgessünk még erről, de egyrészt már 1 óra 16 perce beszélgetünk, és hát igazából hát bízom benne, hogy majd jó irányba mennek a dolgok. Szerintem egész jól beszélgetünk amúgy is mindenféle témáról. Úgyhogy Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgetünk egy jót, és akkor majd még jössz, és akkor megnézzük, hogy x év múlva, vagy x van múlva, hogy alkulnak a dolgok.
Köszönöm a meghívást, én is jól éreztem magam.
Köszönöm.